Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, kortárs képzőművészetről lesz szó, és egy nagyon izgalmas kiállítás nyílik szeptember 6-án a Faur Zsófi Galériában, a Bartók Béla úton. Izgalmas kiállítás nem csak azért, mert nagyon érdekes képeket lehet látni, vagy nagyon elgondolkodtató képeket lehet látni, hanem az üzenet és a gondolatiság mögöttük az rendkívül aktuális. És itt van a vonalban Benyovszky Szőcs Domonkos, képzőművész, akinek a Celestia Crimina, Égi bűnök című tárlatát láthatjuk Faur Zsófinál. Szia, Domonkos!
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is!
Na hát próbáltam itt egy kicsit összefoglalni, kicsit sután, hiszen minden kiállításnak azért van üzenete és jelentése, de a tiéd azért eléggé, hát hogy is mondjam, kézzelfogható, hogyha ezzel nem bántalak meg.
Ne.
Elmondod, hogy mik ezek az égi bűnök, és melyik égre mutatnak pontosan?
A kiállítás, ez két nagyon ellentétesnek tűnő területet kapcsol össze egymással. Az egyik a mitológiáknak a világa, ami a barokk festészeten keresztül emelek be a kiállításba. A másik nagy terület, ami kapcsolódik ehhez a kiállításhoz, az a felnőtt filmgyártásnak az iparága, az ehhez kapcsolódó társadalmi reflexiók, és az ebben valahogy inherens módon benne levő társadalmi működés, ami egy egyenlőtlen társadalmi berendezkedést mutat meg. Ugye ezeknek a felnőtt filmeknek az alapja, ez a hatalmi visszaélés és a hatalomnak az erotizálása, az erőszaknak az esztétizálása, romantizálása, ami egy nagyon mély tradícióba ágyazódik. És én képzőművészként egyébként a digitális képekkel foglalkozom nagyon régóta. Azt vizsgálom, hogy hogyan hatnak a képek ránk, hogyan befolyásolja azt, hogy a világot látjuk, hogy érzékeljük magunkat, egymást és a világ jelenségeit. És ennek kapcsán kezdtem el aktképekkel is foglalkozni. És felnőtt filmekből kezdtem digitálisan roncsolt képcsonkokat létrehozni, amik alapján festettem. És hát úgy láttam, hogy ezek a tartalmak az idealizált test művészeti tradícióját idézik nagyon sok esetben. Nagyon direkt, közvetlen idézeteket emelnek át a festészet történetből, akár színhasználatra, akár kompozíciós megoldásokra, amik azért elsősorban úgy váltak láthatóvá, hogy elkezdtem dekonstruálni ezeket a tartalmakat. Tehát, hogy leterheltem a videókártyámat, és hogy szétfolyt a kép, mint amit bármikor látsz, hogyha fölmész akármilyen tartalmat nézni videó megosztó oldalakra. És akkor vettem igazából észre, hogy ez az iparág, legalábbis egy bizonyos zsánere, használja a művészet esztétikai kódjait arra, hogy a termékeit értékesítse, vagy szebbé tegye, vagy átkeretezze. És tulajdonképpen így kapcsolódott össze először ez a két terület számomra. Voltak éppen ez egy ilyen formalista megközelítés, tehát hogy így a formai hasonlóságok rendelték őket egymás mellé, és jóval később kezdtem el foglalkozni azzal, hogy ez a tökéletes, idealizált test, ami általában a művészetben, a képzőművészetben az istenekhez tartozik, ez tulajdonképpen milyen történetekbe bonyolódik a mitológia világában. És hát ennek részeként láttam azt, hogy ezek a szerelmek, és ezek a elrablások, meg elragadtatások, házasságoknak fordított és interpretált történetek azért többnyire erőszak történetek. Szóval, hogy nem erőszakról ír a mitológia, és azok a lélegzetállító műalkotások, amiket csodálunk a világ képtáraiban, azok nem erőszakokat ábrázolnak. És hogy mégis láthatatlan, hiszen nagyon mélyen benne van a kultúránkban, olyannyira, hogy gyerekek látják Rubensnek, a Leukipusz lányainak elrablása című.
Hogyne, pont erre gondoltam én is. Tehát ott azért, ott azért nem tréfált a mester, tehát oké, hogy egy ókori történetről, mitológiai történetről van szó, ugye Castor és Pollux elrabolják a zikerlányokat, de hát tehát nem minden nyelven fordítják ezt elrablásnak, vannak nyelvek, ahol sokkal konkrétabban itt erőszak tevésről van szó, de hát nyilván maga az egész görög mitológia tele van ilyen sztorikkal is, de egyébként azért a keresztény judeó kultúrkör, tehát maga az Ó és Új Testamentumban sem ritkák azért ezek a történetek, tehát ez biztos, hogy van hova nyúlni, és biztos, hogy hát ez átszövi az egész kultúrtörténetünket, de miért szólított meg ez téged? Miért érezted azt, hogy ezzel kell valamit mondanod? Annyira érezted a hasonlóságot, vagy az áthallást? Tulajdonképpen hát ennek a kicsit popkulturálisnak is nevezhetjük ezt a, ebben a filmes vonalban?
Igen, érdekes, hogy a popkultúrát hozott be, mert hogy igen, pont talán ez az egyik kulcs, ami ezt az egész működést, a hatalomnak az erotizálását, az erőszaknak az esztetizálását a legkonzekvensebben viszi. És hát emögött egy hatalmas nagy motorként működik a felnőtt filmipar. Tehát, hogy ez egy nagyon kiterjedt iparág, ami mondjuk a hollywoodi álomgyárnak a többszörösét generálja éves szinten. Uh-huh. Egy körülbelül 100 milliárd dollár haszonnal működő iparágról van szó éves szinten, tehát egy elképesztően kimagasló gazdasági motor, amiben nagyon sok kulturális szereplő involvált, akár direkt, akár indirekt módon, akár a bankkártya szolgáltatók, akár a TV csatornák, akár a filmgyártásnak a különböző szereplői, tehát hogy nagyon, nagyon széles körben része gazdaságilag és kulturálisan is az életünknek ez az egész jelenség. És azt gondoltam, hogy ez egy olyan téma, ami alapvetően olyan nemi szerepeket mutat be, amelyek szinte karikaturisztikusan mutatják be azt az elnyomó működést, uh-huh. ami a társadalomra jellemző, ami nyilván a első helyen a nőknek nehéz, és a nőket éri első helyen ez a fajta társadalmi berendezkedés csapásként, de természetesen a férfiaknak is bénító. Tehát, hogy az emberségnek egy nagy szeletét hasítja le a férfiakról is a pornóiparnak, a felnőtt filmiparnak a működése.
Igen, nagyon érdekes, hogy hát nem te vagy az első képzőművész, akit ez a dolog megérintett, és valóban ugye a popárban, de hát számos más kortárs műfajban ez fölmerül. Egyébként a Fauru Zsófi galériában is volt már korábban egy izgalmas kiállítás, ami ezt a tematikát érintette, de te egy picit tovább mész, és nem állsz meg a témánál, mint képzőművész, hiszen lesznek kerekasztal beszélgetések, ugye Oltaikat a művészettörténésszel, de lesz Tisza Katával is, és a Patent Egyesületet is meghívtad, ugye hát ők ezzel a témával foglalkoznak, illetve tulajdonképpen egy nőket segítő egyesületről van szó, hogy én ezt jól mondom.
Igen. Mindenképpen fontosnak tartottam, mert több helyen kiállítottam ebből a sorozatból néhány darabot, és nagyon sokféle reakciót kaptam már ezekre a művekre. Nagyon sokféle irányban kapcsolódnak hozzá a nézők, ami természetes képzőművészet esetében, tehát ez mindig így van. Viszont pont a téma komplexitása és rétegzettsége miatt gondoltam, hogy fontos számomra az, hogy ilyen fantasztikus emberekkel együtt tudjam bemutatni ezt a témát, ennek a témának bizonyos aspektusait. Akár a művészeti aspektusát, akár a szociológiai működését ezeknek a kérdéseknek, akár a pszichológiai hatását, hogy hogyan hatnak képek, vagy ilyen típusú képek hogyan hatnak, és hogy miért fontos tisztában lenni azzal, hogy egy olyan kultúrában élünk, amiben az adatforgalomnak egy jelentős része ilyen jellegű tartalmakkal terített.
Egyébként ez bizonyos szempontból meglepő, mert valahogy azt gondolná az ember, hogy ennek már túl vagyunk a zenitjén, és talán ez már nem annyira egy gazdasági mozgató rugó, de hát hiszek neked, meg nyilván azért vannak erre utaló jelek. Mi a helyzet nemzetközileg, és most nem a felnőtt filmipart értem ez alatt, hanem a képzőművészeti fogadtatását ennek a tematikának. Tehát mennyire van ez még jelen, hogyha tervezel, és gondolom tervezel külföldre is menni ezzel a kiállítással, mik a visszajelzések? Hiszen azt tudjuk, hogy a nemi szerepek az egy állandó probléma, mindenütt van ezeknek egyfajta megkérdőjelezése is, meg van egyfajta újjáilledése, alárendeltség, fölérendeltség, mellérendeltség, stb. De hogy ez az aspektus, ez mennyire van jelen, mennyire foglalkoztatja ez mondjuk a nemzetközi képzőművész szcénát?
Ez egy jó kérdés, igen. Én azt látom, hogy nagyon sok pozitív visszajelzést kapok erre a sorozatomra is. Egyébként én képzőművészként jellemzően többfajta nyelvezetet használok. Szóval az, hogy ezen a kiállításon olyan művek szerepelnek javarészt, ahol Rubensnek a festészetét idézem meg, ez nem jellemző rám egyébként, tehát hogy többfajta nyelvezetet használok, és ugye erre a sorozatomra is nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam külföldről is, szóval látom, hogy van érdeklődés ez iránt, de hogyha egy picit távolabb lépek a saját munkásságomtól, akkor azt látom azért, hogy felnőtt iparnak a képisége és a képi működés és a társadalomban való ágyazódottsága az nagyon sok kortárs, nemzetközi kortárs művészt érdekel, különböző aspektusból közelítik ezt meg, ami szerintem egyfelől jól mutatja azt, hogy mennyire meghatározó vizuális közeget és társadalmi közeget is teremtenek ezek a tartalmak. Másrésztről pedig elgondolkoztató az is, hogy a léptékéhez mérten mégis milyen kevesen foglalkoznak vele. Tehát, hogy amilyen nagy hatása van, és amilyen mélyen ágyazódik a kultúránkba, úgy vizuálisan, mint infrastruktúrálisan, ahhoz képest nagyon kevesen foglalkoznak ezekkel a tartalmakkal. Ugye ez még mindig egy tabú, egy kerülendő terület valahogy a társamban, annak ellenére, hogy milyen átítatja az egész berendezkedést.
De egyébként miért Rubenset választottad? Hiszen tulajdonképpen azért ebből a témából mitológiai ábrázolását visszamehettél volna ténylegesen az antik világba, de a szecesszióban is találsz erre tök jó példákat. Miért pont ez a barokk mester fogott meg téged?
Igen, ebben igazad van, szóval, hogy tulajdonképpen itt bárki feldolgozta, akár a mitológiát, akár ezt a társadalmi valóságot valamilyen módon visszatükrözte a képzőművészetében. Rubens azért lett nekem ennyire fontos, egyrészt mert nagyon-nagyon csodálom az ő művészetét. Másrésztről pedig azért is, mert hogy ő maga is így tekintett a saját munkásságára, és az ő megrendelői is úgy tekintettek rá, hogy ő a testek festője, ami női testet és meztelen testet jelent. Tehát, hogy ez az ő működésének egy meghatározó pontja, és hát lenyűgöző a festészet technikája. Szóval, hogy tényleg lélegzetelállító, ahogyan festett, és azt gondolom, hogy ez egyben valahogy ennek az erőszaknak, hatalmi visszaélésnek, abúzusnak az esztétizálásában egy teljesen újfajta kánont nyitott meg Rubens munkássága. Szóval egy nagyon újfajta módszerrel festette meg ezeket az aktokat tartalmazó mitológiai jeleneteket. Úgyhogy ezért választottam őt, és a kiállításon konkrétan az ő festészeti módszerét követem. Tehát amennyire tudom, megidézem az ő festészeti módszerét, azt a réteges festésmódot, ahogy ő maga is felépítette a képeit, és ezek közé, a rétegek közé írom bele az erőszak üzeneteket latin nyelven Ovidiustól idézve.
Ó, na várjál, ez nagyon izgalmasan hangzik, tehát egy kicsit avassuk be a hallgatókat, meg engem is. Réteges festészet, mondjuk erről ugye mindenki el tud képzelni valamit, aki már ecsetet fogott a kezébe, tehát nyilván van valami alap, nyilván van egy vázlat, gondolom én, ceruzával valamivel, és akkor elkezdődik a mű, és akkor azt mondod, hogy nem tudom, az egyik lepel színe és a rá kerülő másik festék közé te beleírsz valamit latinul?
Igen, igen, tulajdonképpen így lehet elképzelni. Rubens egyébként úgy festett, hogy egy alapszín, tehát van a vászonnak egy alapozás, ami egy ilyen viszonylag semlegesnek tekinthető szín. Aztán erre festett rá fekete-fehérrel, ez grizájnak nevezik ezt a festészet technikát. Fekete-fehérben megfesti a későbbi képnek a tónusait a vászon, és aztán ezt a grizáj képet, ami egy ilyen német-alföldi festészeti dolog, ezt színezik ki, és nagyon pasztózus rétegeket is felvitt a vászonra. Ez volt igazából az ő technikai újítása, hogy a német-alföldi és az itáliai festészeti tradíciót ötvözte, és egy teljesen újfajta dinamikus felületet hozott létre, ahol a transzparens, tehát átlátszó fedő rétegek váltakoznak egymással. Ettől ennyire elképesztően érzik ki maga a módszere. És én pont ezek közé, a rétegek közé egy ponton kihagyok a következő rétegből, vagy rétegekből foltokat, és ezekből a foltokból egy latin nyelvű idézet rajzolódik ki Ovidiustól, ami konkrétan egy ilyen erőszak leírásnak az átirata.
És miért pont Ovidius? Mert a metamorfózisban elég sok ilyen mitológiai történetet írt le?
Igen, hogy elsősorban az ő munkásságával foglalkoztam. Talán az is Ovidius felé terelte a figyelmemet, hogy ő azért nagyon mélyen ágyazott a kultúránkban. Szóval, hogy lehetne mindenféle római vagy akár görög szerzőt hozni, aki sokkal explicitebb módon ír hasonló tartalmakról. De Ovidius pont az a karakter, aki ezekkel az erőszak üzenetekkel együtt az európai civilizációnk megkérdőjelezhetetlen alapja is, valójában a társadalmi berendezésünkben is pontosan ez tükröződik, hogy ez egy elfogadott normaként, ugye egy normalizált valóságként él tovább.
Hát teljesen igazad van, és most itt ugye, hogy szeptember felé járunk, fölismerült bennem a kérdés, hogy vajon Ovidius tananyag-e, de hát reméljük, hogy igen, és ezek az üzenetek akkor láthatóak a közönség számára, vagy ezeket teljesen elrejted?
Láthatóak az üzenetek, de latin nyelven láthatóak. Ugye ez egy nehézség abból a szempontból, hogy nem tudunk latinul, szóval nem értjük. Vannak kint fordítások, vagyis hogy lesznek kint fordítások a kiállításon, ami alapján be lehet azonosítani, hogy milyen tartalmakkal állunk szemben. De hogy pont ez a kultúrába ágyazódottsága ennek a jelenségnek, vagy ezeknek az erőszaktételeknek, ezt teszi megközelíthetetlenné. Tehát, hogyha bemegyünk egy képtárba, akkor nem jut eszünkbe a gyönyörű műalkotásokat nézve, hogy esetleg itt valami nem stimmelhet ezekkel, hogy mit csinálnak, kik ezek a szereplők, hogy kerültek ide. Mindenki szeretett volna belekerülni ebbe a jelenetbe, vagy éppen hogyan zajlik a következő pillanatban az esemény. Tehát, hogy ezek nem merülnek föl, hogyha kultúráról vagy mitológiáról beszélünk, ezek tulajdonképpen olyan médiumok az én felfogásomban, amelyek kitakarják az erőszaknak ezt a formáját, konkrétan láthatatlanná teszik, és ezért szerettem volna a kultúra nyelvén, ez latin nyelven beemelni és így beletenni. Nagyon erőszakosan egyébként vannak a kép szerkezetébe beleépítve ezek az üzenetek, de akármennyire domináns vizuálisan egy-egy ilyen üzenet láthatatlan.
Hát nagyon izgalmasan hangzik. Na jó, én összefoglalom a lényeget a hallgatók kedvéért, akiknek remélem, hogy felcsigáztuk az érdeklődését. Tehát a megnyitó a szeptember 6-án szerdán este 7 órakor lesz a Fauzsófi Galériában, a Bartók Béla út 25 szám alatt. Aztán lesz egy kerekasztal beszélgetés szeptember 13-án szintén szerdán, de ez már 18 órakor. Oltai Kata lesz a moderátor, és lesz egy tárlatvezetés, ahol ugye te fogsz vezetni. Azt írja a Syllabus, hogy interaktív lesz, tehát gondolom azért lehet kérdezni, meg kialakul egyfajta diskurzus a közönséggel. Ez lesz 16-án szombaton délelőtt 11 órakor, és lesz a Patent Egyesülettel egy érzékenyítő foglalkozás, ez pedig szeptember 27-én lesz, szerdán 18 órától, szintén a Fauzsófi Galériában. Domonkos, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Benyovszky Szűcs Domonkossal beszélgettem, de azt még hagyd kérdezzem meg, hogy a Benyovszky név, hát az mindenkinek azért remélhetőleg meggyűjt egy villanykörtét a fejében. Ugye Benyovszky Móric, a madagaszkári helytartó és az elképesztően kalandos életet élt magyar hős, akinek valamiért nem filmesítette meg Hollywood még az életét, de lehet, hogy ami késik, nem múlik. Szóval, ha minden igaz, akkor ti rokonok vagytok?
Igen, én egyenesági leszármazottja vagyok Benyovszky Móricznak édesanyjámon keresztül.
Elképesztő. Na jó, majd erről is akkor beszélgetünk egyszer, vagy pont a kiállítás megnyitón. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és azt gondolom, hogy egy nagyon érzékeny témához nyúltál, és nagyon fontos, hogy ilyen témákkal is foglalkozzanak a kortárs képzőművészek. Benyovszky Szűcs Domonkosnak nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm én is.
Szia.
Szia.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.